Sziasztok, üdvözlöm anyukat, nézőjét és hallgatóit. Ez itt a podcast, következő podcast adásunk, aminek elég komoly témája van, ezért elég komoly vendégeket is hívtunk hozzá, de ez a komoly téma a mindennapi életünket állandóan és megállás nélkül érinti. Most elmondom a címét, amit mi megpróbálunk itt megfejteni. A dezinformáció pszichológiai eszközei a közösségi média hatása a gondolkodásra. Ez így tudományosan hangzik, de aztán, ha elkezdünk róla beszélgetni, rájövünk arra, hogy a mindennapjainkról beszélünk itt Magyarországon is, és aki segít nekem ezt a témát önöknek is átadni és elmondani, az egyrészt Székely Klára politológus, másrészt Buda Botond ideggyógyász. Köszöntelek benneteket itt a stúdióba, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, a Nyugat főszerkesztője. Amikor itt készültünk az adásra és gondolkodtunk rajta, hogy dezinformáció, és vajon mióta létezhet dezinformáció, akkor azt mondtad, Klára, hogy hát ez nagyon régi dolog már. Hát akkor nézzük meg egy kicsit, hogy mióta is létezik a dezinformáció, vagyis az igazságnak az elferdítése, és az igazsággal nem azonos dolgoknak az embereknek a fejébe sújkolása.
Az én meggyőződésem szerint, amióta emberi közösség van, azóta valószínűsítem én ezt a dezinformációs létezést, hiszen általában a befolyásolás gyakorlásának, a másik ember fölötti befolyás megerősítésének, megszerzésének az eszköze az információ, és nyilvánvalóan, amióta információ van, szerintem dezinformáció is.
Ugye lehet ennek egy ilyen teljesen egyszerű az emberek közötti manipuláció, ami a mindennapokban zajlik, mert azért, mint tudjuk, nagyon jó kis manipulációs játékok és taktikák vannak a mindennapi emberi érintkezésünkben is, és akkor valószínűleg ennek egy magasabb intézményesített, vagy legalábbis komolyabban üzött formája a dezinformáció.
Igen, tekinthetjük így is, hogy a dezinformáció, ami ugye egyértelműen a másik ember tevékenységének alakítását, a másik ember életének alakítását, más embercsoportok működésének, együttműködésének befolyásolását is elérheti, akarja, az tulajdonképpen hatalmi játszma eszköze. És így minél nagyobb egy társadalom, minél bonyolultabb egy emberi közösség, minél több szinten működik, annál többször van rá szükség, vagy annál többször használják.
És ugye van olvashattunk arról is, hogy van ennek egy legmagasabb foka, amikor már állami intézményesített szinten folyik, és akkor erre mondhatnánk jó sok példát, és gondolom azt is kimondhatjuk nyugodtan, hogy Magyarországon is már állami intézményesített szinten folyik, illetve vannak olyan helyzetek, például háborúk, ahol szintén az egyik fél a másik féllel szembe, vagy az egyik fél a világnak mutatott információ átadása az egyben dezinformáció is lehet, néha az ukrán és az orosz háború esetén is látjuk, hogy most tulajdonképpen mi történt és hogy történt. Mind a két félnek megvannak a saját eszközei arra, hogy a saját véleményét az egész világon a legkülönbözőbb eszközökön keresztül terjessze, és akkor ott van az ember a végé, hogy itt most mi is a valóság kicsit eltűnik az egészben.
Így van, többféle valóságot is elénk tár most már a közlés világa, illetve én egy pillanatra visszatérnék arra, hogy a dezinformáció, mint állami tevékenység, az a történelemben nagyon-nagyon régóta jelen van, és nagyon-nagyon hosszan be tud ülni egy-egy dezinformációs jelenség. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy nemrégiben megnéztem a Hadik című filmet, mert engem a történelmi filmek azért mindig nagyon érdekelnek, és Mária Teréziáról jutott eszembe, hogy amikor a porosz háború zajlott, akkor maga az uralkodó, porosz uralkodó volt az, aki a dezinformációkat legyártotta Mária Teréziáról, hogy milyen ledérnő személy, és milyen életet él. És hogyha megnézzük a történelmi visszakereséseket, visszapillantásokat, akkor mai napig találkozunk ezzel az információval, Mária Terézia személyiségének a megítélését tekintve.
Erre gondolsz, hogy Mária Terézia a testőreivel.
Igen, és az összes, igen. És ezt több kutatásban bizonyított elhangzott már, hogy ezt maga a porosz uralkodó találta ki, és dolgozta ki, és adta az informátorai kezébe, hogy terjesszék ezt az infót. Eltelt x száz év, és mai napig foglalkozunk vele, mint információval, és bekerül olyan ismeretanyagokba, amelyek nem is nevezhetők könnyed pletykának.
Így van. Ahhoz, hogy ezek a dezinformációk jól működjenek, ehhez milyen pszichológiai eszközöket kell alkalmazni?
Hát igazából az eszközök azok immanensek, benne vannak, bennünk vannak inkább, mint sem abban, aki gyártja vagy érti. Tehát azt kell ismerni, hogy a dezinformációt hogyan fogadjuk be, és ugye a mai világunkban az különösebb jelentőséget kapott, hogy hogyan osztjuk meg, ugye a megosztása, a továbbítása az információnak, az megint egy kulcsfontosságú kérdés. Ugye gyakorlatilag ismerünk egy ilyen CIA nevű, nem CIA, hanem CIA-nek rövidítették, egy Continued Influence Effect. Ez egy régóta, tehát több évtizede kutatott pszichológiai jelenség, hogyha valamilyen dezinformációt kap az ember, akkor hiába történik meg ennek a korrekciója, egyébként ezt rendkívül kiterjedten vizsgálják, nagyon izgalmas eredmények vannak, hogy nem mindegy, hogy ki korrigálja, hol korrigálja, mikor korrigálja, de akár korrigálja, akár nem, most megpróbálom lerövidíteni csak ezt a részét, ez a meghosszabbított, tehát ez a continued influence effect, ez magyarul valami olyasmi, hogy folytatólagos befolyás hatás. Tehát, hogy a dezinformációnak a hatása az ott lebeg a befogadó embernek az agyában, és egyáltalán nem garantált, hogyha azt helyre rakják, akkor az teljesen kitörölje ezt az egészet. Alapvetően azt hiszem, hogy a mélye ennek itt van, és ugye erre játszanak rá különböző stratégiákkal, akik a dezinformációt terjesztik. Nagyon, ebbe tényleg nem mennék bele, majd izgalmas részleteket menet közben mondok, de abban, hogy nem mindegy, hogy például ugyanaz a orgánum korrigálja-e, vagy egy másik orgánum. Nem mindegy, hogy az az orgánum, aki korrigálja, az függő viszonyban van-e az eredeti orgánumtól, ahol először belebotlott a hírfogyasztó bele, vagy teljesen független viszonyban van. Nem mindegy az időrendiség sem, hogy melyiket előzi meg, mivel találkozott, de egy a lényeg, és nem akarom ezzel az időt, mert ezek tényleg alapkutatási dolgok, hogy ott motoszkál a dezinformáció annak az agyában is, aki hiperintelligens, korrektül megkapta a korrekt, helyes információt, és ennek ellenére ez működik. Csomó minden van egyébként, tehát azt is kutatják itt, hogy kinél turbulál tovább a dezinformáció, és csak az érdekességképpen mondok egy-két dolgot, hogy az idősebb korosztály az hajlamosabb jobban ragaszkodni a először hallott, látott dezinformációhoz akkor is, hogyha korrigálják. Aztán a politikailag konzervatív beállítódású emberek, exakt tudományos kutatások vannak rá, hogy ők erre tulajdonképpen jobban hajlamosak. Tehát van még egy ilyen, néhány ilyen réteg, ugye ezt nem
akarnam. És vajon miért?
Ez jó kérdés. Szerintem a kutatások valószínűleg ebben még függőben vannak, rengeteg új cikk van egyébként, tehát át se lehet tekinteni, hogy ennyi, ez most alapvetően a 2010-es évek második felétől kezdtek el gombamódra szaporodni azok a pszichológiai kutatások, amelyek pont ezt vizsgálják, a dezinformációt, a dezinformációnak a közösségi médiában való terjedését. Ugye az egy óriás vízválasztó volt, amikor A. megjelent az internet, B. a közösségi média az interneten elkezdett. Ugye régen esetleg csak Xerxész király kitalált valami dezinfót, hogy az ellenséges sereg követét vagy kémeit megtévessze, és hát az ugye nem turbulált az egész népesség között, az egy elég célzott dolog volt. Most viszont jön egy dezinformáció, és robban. Mondjuk a 20. századnak az első harmadában ez a nyári időszak, amikor mi most itt nagy melegbe beszélgetünk, ez a hírlapi kacsáknak volt a főszezonja, mert ugye komoly politikai vagy társasági hírek nem voltak, és akkor jöttek ugye a hírlapi kacsák. Igen, de hát ez tulajdonképpen akkor olvasta az a pár száz vagy pár ezer előfizető, aki azt a hírlapot megvásárolta, és nem robbant akkor át, mint mondjuk most az internet
korszakában. Vagy nem vették annyira komolyan. Vagy nem vették.
Hát igen, aztán utána nyilván a helyesbítések megtörténtek, és ez lecsengett.
Ugye te azt mondtad, hogy egyre fontosabb a dezinformáció szerepe azzal, hogy megjelentek az online médiák. Nekem egy ilyen 2017-es adatom van, amely szerint a lakosság 60%-a már a közösségi médiákból tájékozódik, illetve veszi a híreit, de én visszatérnék egy előzőre, azt mondhat, hogy az orgánumok, és akkor itt egy fontos szerepe van a hivatalos újságoknak, vagy legyen az online, legyen az print alapú, vagy legyen az a média, TV, rádió, stb., hogy ebben is nagyon nagy változások történtek, mert ha mi megnézzük a magyar társadalmat például, akkor az egy részében még mindig él az, hogy amit olvasol, amit a tévében látsz, az úgy van, az igaz. Mert hogy valamikor egyrészt megtanultunk a sorok között olvasni, de alapvetően azt mondtuk, hogy ami oda le van írva, az igaz. Most pedig azt látjuk, hogy a médiák attól függően, hogy azok milyen fajta médiák, milyen fajta irányítás alatt állnak, és milyen céllal jöttek létre, kialakíthatnak különböző alternatív világokat. Ráadásul olyan alternatív világokat, amiket össze is kapcsolnak a hasonló médiák egymással, mondjuk mond az M1 egy hírt, aminek nincs valóságalapja, majd arra hivatkozik egy másik média, amelyik hasonló világnézetű, arra hivatkozik egy másik média, vagy hivatkoznak egy olyan szakértőre, aki nem valós szakértői véleményeket állít ki, mert a csapatnak megfelelően, a dezinformációnak megfelelően állítja ki a híreket, tehát hivatkoznak egy szakértőre, azt elmondja az egyik média, arra hivatkozva elmondja a másik média, arra hivatkozva elmondja a harmadik média, és tulajdonképpen egymást erősítve egy alternatív világot, egy dezinformációs világot építenek ki, amit sokan valóságnak fognak fel.
Ez a hálózatosodásnak a jelensége, amikor összefüggésbe kerülnek egyébként, nevezhetjük dezinformációnak, hazugságnak, teljesen mindegy, alapon egyes médiumok. A médiumok működése az nyilvánvalóan saját fennmaradásuk, saját fenntartásuk, saját működésük biztosítása érdekében történik. Az, hogy ez milyen módon tud érvényesülni az egyes emberben, vagy a tömegekben milyen módon tud érvényesülni. Míg Botit hallgattam, nagyon-nagyon sok minden kavargott a fejembe. Ugye Chomsky nekem az alap, hogyha a kommunikációkutatásról, vagy információkutatásról beszélünk, Chomsky nagyon tételesen és nagyon világosan leírta azt, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a dezinformáció működjön. Szép kis listája van, ahol felsorolja, és ezeket megtaláljuk, ezeket a lépéseket a napi gyakorlatban, a médiumok működésében. Amikor azt mondta Boti, hogy bennünk van az eszköz ahhoz, hogy a dezinformáció éljen, és tovább éljen, és tovább működjön, eszembe jutott egy gyerekkori játékunk, nem tudom, ti játszottátok-e, amikor sorba álltunk, és akkor füldesúgás volt. Valaki elindított egy mondatot, és mire az osztály végére ért a történet, szét nevettük magunkat, mert hogy olyan sületlenségek jöttek ki belőle, mert hogy mit hallasz, hogy hallod, kitől hallod, ahogy Aboti mondta, milyen körülmények között hallod, ez elindít te benned is a meglévő szűrőid alapján, a meglévő tapasztalásaid alapján elindít egy képet, párosítod hozzá, te magad is tovább gerjeszted, tovább alakítod az információt, dezinformálod, és aztán a végére egészen különleges dolgok tudnak kijönni. Hogy ez a hálózatosodás, amit említettél, mennyire jól tud működni, az ugye a ráerősítés. A kommunikációban mindig azt mondjuk, hogy az információnak rendkívül fontos eleme az, hogy akitől az információt kapjuk, az mennyire hiteles személy a számunkra. Innen ered a reklámokban a sztárok alkalmazása, mert hogy ha Harrison Ford mondja azt, hogy ez a sör jó, akkor a japánok tutira megisszák. Önálluk ennek különösen nagy jelentősége van, hogy a személyiség milyen információt közöl. A hiteles személy az a számomra hiteles személyt jelenti, és amikor említetted a szakértőket, az villant be a fejembe, hogy néha én is megszólalok, mint úgynevezett szakértő, hogy hogy el tud kopni egy szakértő egyébként. De vajon észreveszi-e az információ befogadója, vagy a dezinformáció befogadója, hogy hát ez a szakértő már nem szakért, hanem kiszolgál. És hol?
Vagyis, hogy létrehoznak olyan szakértői intézeteket,
abszolút,
amiknek nem a más a céluk, csak az, hogy a dezinformációikat ellátják szakértő minősítéssel.
Igen, hitelesítjük. Kiváló áruk fóruma, és lehetne ezt a kereskedelemből is akárhonnan más példákkal is illusztrálni.
A századvég kutatóintézet megállapította, a századvég, figyelitek, hogy mondjuk az M1 adásába milyen szakértők jelennek meg? Megvan az a két-három intézet, viszonylag friss intézet, akinek szinte minden szakterületről van szakértője.
Igen.
És mind független szakértő nyilatkozik valamiről, és nyilvánvaló, hogy egy előre kitervelt és meghatározott információt, sokszor dezinformációt közvetít.
Így van ez minden más médium esetében is. Ha megnézel egy úgynevezett független médiumot, ott is megtalálod mindig ugyanazokat a szakértőket. És véletlenül se történik meg, hogy keresztbe hívják egymásét a médiumok. Pedig az lenne az igazán érdekes, hogy na most az RTL klubon mit mondana Mráz Ágoston, mondjuk, vagy bárki más.
Igen, mondjuk azért erre van megoldás, mert a sajtónak azért van egy ellenőrző szerepe. Nem véletlenül nálunk is most van egy olyan munkatárs, akinek ez a fact-checking, tehát a tények ellenőrzése a feladata. Eddig is volt minden komolyabb médiánál a double-checking, hogy duplán ellenőrizd, mert ha jön valahonnét egy információforrás, annak rendszerint megvan az oka, hogy miért jön, és aki mondja, mindig megvan az oka annak, hogy ő mondja, tehát más forrásból is le kell ellenőrizni azt az információt. De amióta pedig a dezinformációk hada van, azóta meg még inkább vigyázni kell, tehát nálunk konkrétan egy kollégának ez a dolga, hogy tényellenőrzést végezzen, és megpróbáljuk a sok katyvasz és álinformációs dezinformáció közül kiszedni a valóságot.
Ez egy nagyon jó gyakorlat, és nagyon fontos, és a médiumok megjelenésétől kezdve nem véletlenül alakult ki ugye a média világban a BBC, mint etalon. Már az sem az, ami volt. Nekem azért mégis nagyon szkeptikus véleményem van erről, mert hogy ennek dacára mindenütt ott van. A téves információ, a szándékosan téves információ, és minden egyéb ilyen jelenség. És erre a social media még pluszban pakol rá. Social médiában én látom azt, hogy a Facebook lekapcsol egyes embereket, vagy kitilt, vagy letilt, vagy visszahoz, most Trumpot is visszahozzák a Facebook világába, mert hát nem lehet diszkriminálni. Tehát megvannak ennek a nagyon-nagyon erős korlátai, hogy valóban ellenőrizhető-e ez, vagy sem. De hogy ez milyen hatásfokú a social media esetében egészen más a hatásfoka, mint amit te mondtál, hogy az írott szó ereje a klasszikus médiumok esetében hogy működik, a social médiában sokkal durvábban működik. Most mondok rá egy példát. Van nekünk egy gyönyörű világsztárunk, a Palvin Barbie, aki egy éve ment férjhez világra szóló esküvőn Magyarországon, és valóságosan úgy tűnt, évek óta, vagy úgy tűnik, és úgy látszik, és ezt kommunikálják, hogy egy jó házasságban él. Ehhez képest most egy hét leforgása alatt megjelent egy szerintem dezinformáció, de hangsúlyozom ezt szerintem és a magánvéleményem, ami a social médiában robbant a férj félrelépését illetően. Két lehetőség van az érintett személy számára. Vagy cáfol, és elkezd bizonygatni, és újra, meg újra, meg újra, meg újra bekerül a social médiába ezáltal, vagy, amit ők is tesznek pillanatnyilag, hogy egy kukkat nem szól. Aztán hát, vagy elcsitul, vagy valami, vagy lesz belőle. Igen, ám, de ott van az ellenérdekelt fél, egy TikToker ifjú hölgy, még a nagykorúságát se éri el, aki ezzel szerez magának nézettséget, olvasottságot, hogy állít valamit, ami a Balvin Barbiek számára mondhatnám azt is, hogy tragédia, vagy trauma, vagy rossz, nagyon rossz dolog, de ő megteszi ezt, és sehol nincs a social media védelme, sehol nincs az egyén védelme, sehol nincs az a fajta etikai kontroll, és nincs az a racionális kontroll se, ami azt mondaná, hogy álljon meg a menet, ezt nem lehet csinálni.
Ugye? Lehet. Ugye, amíg a médiának bármennyire is mondjuk, hogy a médiák tudnak propaganda, abszolút propaganda eszközként dolgozni, mégis van csak egyfajta számon kérhetősége, lehet perelni, lehet ellenőrizni, nagyobb a felelőssége, a social médiában ez nincs. Tehát, ha én most kiírok egy posztot, és azt mondom, hogy mondjuk tök egyszerű, én éppen New York közepén nyaralok, és közben itt ülök, az enyhébb változat, de akkor se fog senki felelősségre vonni. Aki azt látja, és nem ismer engem, annak 90%-a elhiszi, hogy így van. De ugyanígy mondhatok, és hazudhatok, vagy adhatok egy téves információt tovább, amit aztán megosztanak, és szányra kap, és ez megy a végtelenségig. Az a kérdés egyébként, hogy az emberek a social médiában miért vevők nagyon bizonyos, mert nem véletlenül az ilyen megcsalásos dolgokra, meg miért hiszik el mindig a vadabb és a negatívabb változatokat?
Rögtön válaszolok erre, csak engedjétek meg, hogy reflektáljak egy picit erre a fact-checking dologra. Tehát ez tényleg a social médiánál, ahogy Klára mondta, ez nagyon-nagyon nehezen működik. Ugye pont mostanában így vizsgálták is, minden nagyobb grémiumnak van ugye olyan szakembere, úgymond, aki próbálja a tényellenőrzést végezni, csak az átfutási idő, elveszett a történet, mire azt a Facebook irányelvei alapján el lehet érni, mondjuk maradjunk a Facebooknál, hogy levegyék, onnantól kezdve ezen virális módon ment tovább, beégett az emberek.
Mert a Facebookba, aki kiírja, az nem várt semmit, az adott pillanatban kirakta, elindult a maga útján, aki pedig ellenőrizni akarja a tényeket, nyilvánvaló, hogy lemaradásban igen, van. Tehát az már elindult az önálló útján, az a hamis hír, esetleges hamis hír.
Nem akarok kibújni az eredeti kérdésed megválaszolása elől, és akkor megint ma úgy látszik olyan napon van, hogy betűszavakat mondok, FOMO. FOMO, ez egy borzasztó, meg még egy angol rövidítés, fear of missing out, tehát az attól való félelem, hogy valamiből kimaradok. Most ugye ez a Palvin Barbis, vagy más történet, hogy jön egy kis 10x éves influencer, aki megosztja, utána én ezt látom, valami delikát információnak gondolom, és fölhorgat bennem a félelem, hogy én az elsők között legyek, aki ezt a titkot tudja. Nehogy kimaradjak abból, és abban a pillanatban adja tovább az ember. Tehát ez például ez a FOMO, ez a fear of missing out, a kimaradástól való félelem, hogy valami történik körülöttem, valami rejtélyes, most valamire valami új magyarázat, vagy egy új tény merült föl, és én az elsők között legyek, aki ezt benfentesként tudom, sőt, továbbadom. Ez megint egy roppant izgalmas pszichológiai mozgatórugó. Van még jó néhány ilyen, de most ez például, amire kérdeztél, vagy amiről beszéltünk, Ez az egyik legizmosabb mozgatórugója ilyenkor, főleg a fiataloknak. Facebookra, ugye mondtad, Facebookot, ez egy érdekes dolog, mert rímel arra, amit mondtam,
hogy... A közösségi médiának, csak igen, ugye nekünk már Facebookként emlegetjük.
De ezt tegyük helyre egy picit, mert a fiatal felnövekvő generációk körében egyre kevésbé Facebookról beszélünk. És itt rímel arra, amit mondtam, ugye a kutatások szerint, hogy az idősebb generáció az hajlamosabb ezekre. A Facebookot is azért paradox módon most már az idősebb generáció az, aki inkább használja elsődleges közösségi média hírforrásként. És a fiatalabb generációknál meg még ennél is gyorsabban robbanó, tömörebb, koncízebb információkat tartalmazó. De egyszerűen nem lehet lépést tartani ezzel, ahogy alakul át. Jött az Instagram, de most már az Instagramon sem, most már inkább TikTok így van, hiába próbálnak több helyen harcolni Egyesült Államokban, ugye kormányzati tisztviselőknek, egyebeknek megtiltják, de tehát lehetetlennek tűnik, és folyton átpozícionálódik a közösségi médiának is a súlypontja, generációs különbségek is vannak, tehát iszonyatosan nehéz ezt nyomon követni.
Illetve azt hiszem, hogy a közösségi médiában lassan már ugyanolyan súlya lesz, mondjuk egy komoly orgánum megosztott információs cikkének, mint bármelyik bejegyzésnek, amit tesz valaki. Tehát, hogy eltűnnek ezek a különbségek, hogy az most mennyire komolyan vehető, mennyire ellenőrzött, mennyire van alapja. Elindul és kész. Szembe jutott, hogy volt nemrég pár napja az az ügy, mikor egy kísérő, egy kisfiút, egy kalandparkba állítólag megrugott, és szörnyű módon viselkedett vele, mert hogy nem akart felmászni valóva. És a Facebookon megjelent ennek az úriembernek a képe, az adatai, mi egyéb. És nem tudhatod igazán, hogy ez most ő, valóban ő, mi is történt ott, hogyan, de már a közösség média igazságszolgáltatása elindult, és írják, hogy na, ez volt az a, és ez megérdemelni azt, amit. Tehát, hogy ezeknek vannak nagyon veszélyes ágazata is.
Nem csak a kommentekben jelennek meg azt, hogy kivel mit kellene tenni, a valóságos gyakorlatban is megjelenik. Tehát az átmegy a virtuális világ információja a valóságos világ cselekvéseibe. Számtalan olyan eset van, amikor atrocitások, uszítás és egyéb a social media információi következtében valósulnak meg. Az emberek valahogy, amit az előbb a Botond is mondott, hogy félelem, hogy kimaradunk valamiből, ugyanakkor, amiben benne vagyunk, azt meg teljesen valóságosnak fogadjuk el, valóságos életnek fogadjuk el. Nagyon sokszor kérdezem a hallgatóimat, hogy amikor influencereket követnek, az miért van? Miért fontos az a személyiség, miért fontosabb az a személyiség, mint a saját családtagjai? Mert nagyon gyakran fontosabb. És akkor a válaszok az ő számukra sem igazán racionálisak, és jobbik esetben elgondolkodnak rajta, hogy ez most jó-e az ő életükbe, vagy kell-e az ő életükbe, de igazából amellett, hogy az információ hatalom és én az információ birtokába számítok valakinek, amellett ott van egy másik rettenetes jelenség, az én véleményem szerint, és ezekre az atrocitásokra és egyebekre is valahol magyarázatot ad, hogyha követem az influencert, követem a hírt, követem a híradás történéseit, akkor élem azt az életet. Részese vagyok annak az életnek. Ha a te példádból indulunk ki, a karate edző felrúgta a gyereket, erről filmfelvétel készült, tehát ez egy viszonylag objektív információ. Erre mindjárt ugrottak hasonló kaliberű, hasonló társadalmi státuszú egyének más harcművész edzők, majd ők igazságszolgáltatást valósítanak meg, kihívták pár viadalra ezt a szerencsétlen idiótát, és tetszelegnek abban a szerepben, hogy ők a virtuális világ igazságosztói. A Marvel univerzum picibe, vagy mikróba, vagy nem tudom, így működik. Tehát úgy érzik, hogy részesei valóságosan a virtualitásban való történéseknek. Aki Kim Kardashiant követi, azt hiszi, hogy ő is azt az életet éli, mint a Kim Kardashian, mert naponta órákat tölt azzal, hogy bámulja, hogy neki milyen ruhája, milyen bikinie, milyen élete, milyen akármilyen van, és akkor valóságosan nem éli meg, de a fantáziánk, amiről beszéltél, hogy a bennünk lévő eszközök, azok elhitetik velünk, hogy mi is birtokoljuk azt, ami ott van. Tehát a hazugság, a dezinformáció ebben az esetben nem is tudom, nem szándékolt információ hamisítás, az beül a valóságos életben, és megpróbálják az életüket úgy élni, és tragédiák vannak belőle.
Pont ezt akartam, de hát ez mégse fog sikerülni.
De nem
mert sminkelhetem én magam, akár a kamera előtt a többieknek bemutatva másfél órán keresztül, hogy mit kell, mert nagyon sok ilyen videót látunk. Hogy így sminkeltem ma reggel ki magam, és akkor fél óra múlva nézem még mindig Kenny, a végeredmény nem az lesz, mert az egy nagyon megcsinált, átmanipulált, kidolgozott, lehet, hogy a Kim Kardashiant is látnánk valóságban fölötté becsodálkoznánk, de mit okoz az emberekbe ez a fajta dolog, hogy én is lehetnék olyan, én is élhetném ezt az életet, félig meddig el is játszom, de hát a valóságban tudom, hogy nem.
Hát ugye ez alapvetően meghasonlást okoz belül az emberben, amit rövidebb ideig valahogyan képes áthidalni, szőnyeg alá söpörni az embernek a pszichéje, de ezért hosszú távon ez nem megy. Tehát itt olyan ütközések vannak, amik olyan frusztrációk következnek be, amik aztán súlyosan károsítják a mentális pszichés egészségét is az illetőnek. Rengetegféle későbbi szorongásos zavar, affektív zavar, a megjelenése köthető ehhez, sőt, hát gyakorlatilag akár még ennél komolyabb pszichés betegségek, zavarok is lehetnek facilitálja egyszerűen ez a furcsa helyzet. Úgyhogy hát ez semmiféleképpen nem jó. Nyilván talán az egyik menekülési út ebbe az emberi pszichének, a spontán jó szándékú menekülési útja, amire én picit talán Klára is célzott ilyenre, hogy egy idő után teljesen elhiszem, hogy én vagyok harmadik Artúr király, vagy nem tudom kicsoda, mert ebből a meghasonlásból ez az egyik, sajnos szintén patológiás és rossz irányba vezető út, hogy totálisan elhiszem, hogy mondjuk részese vagyok ennek a világnak, tevőleges részese. A kutatások egyébként azt is mutatták ilyenkor, hogy tulajdonképpen az ilyen nyüzsimozsi proaktív emberek, azok például hajlamosabbak az átadásában, mondjuk a fake newsok átadásában, azok, akik tegyük fel politikailag is, nem azt mondom, hogy aktívabbak, hangoskodóbbak, tehát ez azonnal hangoskodóbb csoport, ezt feketén-fehéren statisztikailag lehetett bizonyítani jól megtervezett pszichológiai kísérleteken, hogy ők mondjuk például az átadásban kulcs szerepet játszanak. De ezeket azért is vizsgálják, mert ugye jó tudni azt, hogy a befogadásban, a továbbadásban, egyebekben milyen mozzanatok vannak, mert a védekezésnek ez egy kulcs eleme lesz majd, lehet majd, hogy itt kell valahol beavatkozni, hogyha tudjuk, hogy valaki miért adja tovább, ki az, aki valószínűbben tovább adja, milyen motiváció mentén adja tovább. Tehát ezek borzasztóan izgalmas dolgok.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogyha a fake news gyártás állami szintre kerül, mint ahogy kimondhatjuk, hogy Magyarországon állami szintre kerül. Mitől működhet ez jól? Magyarországon mitől működik jól? Azt mondtad, hogy ennek megvannak a maga elemei, ami nyomán azt mondhatjuk, hogy ez egy jól felépített, jól működő rendszer.
A magyar társadalomról nekem az a véleményem, hogy tradicionálisan konzervatív társadalom, amelyik igyekszik illeszkedni a hatalmi állapotokhoz. Ez úgy történelmileg, visszamenőleg nagyon sokszor igazolható. Amivel nem is lenne semmi probléma, mert hogy ez egy természetes fejlődés következménye, eredménye. A gond ott van, amikor ez felhasználható bizonyos politikai erőknek, akármilyen színű politikai erőknek a térnyeréséhez, az érvényesüléséhez, a hatalomért és a hatalom megtartásáért folytatott küzdelemhez. Magyarországon nagyon nagy beépülése, nagyon nagy érvényesülése van azoknak az információknak, amik félelmet keltenek, ijesztenek valamilyen módon, és védelmet ígérnek. Nagyon nagy elfogadási...
Akkor ezt azonosíthatjuk tulajdonképpen a békepártiak és a háborúpártiakkal.
Természetesen, például ez is egy tipikus példája. Nagyon sokszor megtalálható ez a játék, vagy ez a fajta taktika a tömegbefolyásolásban mindenfajta hatalom részéről, mert hogy ugye a hatalom birtoklásához valami fajta igazolásra szükség van, társadalom higgye el, hogy ránk van szükség, mi leszünk azok, akik biztosítanak, annyit tudjuk a jövőt, csak még 4 év múlva is szavazzanak ránk, meg 8 év múlva is szavazzanak ránk, meg majd akkor el fogjuk érni azt, amit már 10 évvel ezelőtt is ígértünk, hogy elérünk. És az elfogadásnak, ahogyan az előbb is céloztam rá, rendkívül fontos eleme az, ahogy te mondtad, hogy intézmények épülnek ki, hogy ezek az intézmények a működésüket tekintve milyen széles tömegeket tudnak elérni, mekkora hatósugaruk van, milyen intenzitással tudnak működni, napi rendszerességgel, naponta többszöri megjelenéssel, tehát kellő anyagi eszköz áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy a befolyásukat mindenféle módon többszörösen tudják erősíteni és növelni, illetve az is rendkívül fontos, hogy kik azok a hiteles személyek, akik ezeket az információkat megerősítik. A Botond az előbb azt mondta, hogy orgánum, hogy rendkívül fontos. Nekem ez az orgánum, ez az információ közlésben effektíve ténylegesen az emberi hangot is jelenti. Elkezdtem elcsodálkozni, amikor az egyik legszebb magyar orgánum, a Kőszegi Ákosnak a hangja, megjelent a kormány hirdetésekbe. És az ő rendkívül jó szakmai, kitűnő színészi adottságai, elbűvölő orgánum, ami egy biológiai jelenség, de tényleg az egyik legszebb magyar férfi hang, megjelenik egy ilyen közlésben. Hát mindjárt emberibb lesz a közlés maga tőle, és mindjárt elfogadhatóbb, és érzelmileg azonosulhatóbb lesz ez az információ. Na most ez rendelkezésre áll. A mindenütt, nem csak Magyarországon, az államnak vannak mindig a legnagyobb eszközei. A legnagyobb eszközpark az állam kezében van ahhoz, hogy bármit megvalósítson. Így az információ közlésben is a legnagyobb eszközpark a rendelkezésére áll. És nyilvánvalóan a lehetőség a szabályozással a többi oldal korlátozására is rendelkezésre áll. Tehát amikor nekem, mint államnak módon van arra, hogy sokféle orgánumot, sokféle médiumot használjak fel, ugyanakkor lehetőségem van arra is, hogy az összes többit korlátozzam.
És lehetőségem van arra is, hogy a közösségi médiákban nagyon-nagyon sok pénzt költsek.
Persze, természetesen. És onnantól, hogy én vagyok a megrendelő, nyilvánvalóan az a médium is azt fogja közölni, akit én megfizettem, amit én akarok, még akkor is, hogyha nem tartozik egyébként az én flottámba.
Igen, mert mondjuk lehet, hogy ma már a Facebookról beszéltünk, de beszélhettünk Instagramról is. Ha van egy nagyon nagy megrendelője, akkor az a gazdasági alapon működő cég el fog gondolkodni azon, hogy meg akarja ő azt a megrendelőt tartani? Valószínű, igen. Tehát enyhébb lesz esetleg vele, vagy megengedőbb lesz esetleg vele. És akkor ezek szerint, hogy ha az állami szinten épül ki ez a dezinformációs rendszer, annak egyetlen ellenszere lehetne a normális demokratikus működés, amikor a törvények, a szabályozások, az ellenzék működés ezt megakadályozza.
Vagy legalábbis kontrollálni képes.
Vagy kontrollálni képes, csak jelenleg akkor most Magyarországon, emiatt a kétharmad miatt is, vagy lehet, hogy más okokból is kifolyólag, ez a kontroll, ez gyakorlatilag eltűnt.
Ma már azt mondanám, hogy az iparág, az információ, dezinformáció gyártó iparág olyan mértékben nőtte ki magát, önállóvá vált, vagy önjáróvá is vált, hogy már ehhez a politikai demokrácia eszközei kevesek. Ehhez kulturális eszközök kellenének. Ehhez a tömegkultúrának, a társadalmi kultúrának nem abba az irányba való lépések ellen, amiben most megy, hanem egy minőségibb, magasabb szintű tömegkultúra kellene, hogy működjön, de ez az én részemről csak egy idealista és elméleti megjegyzés
azért
volt.
Lehet igaz, amit te mondasz, hogy ez már túllépett azon, hogy a demokrácia eszközei jelen vannak, vagy nem jelen vannak, mert a világ többi részében is felismerhető a dezinformáció egyre nagyobb terjedése, és egyre többen próbálnak meg a hatalomból is élni ezekkel az eszközökkel, mert azt mondják, hogy hatásosak, működőképesek, és ezt már eléggé nehéz leállítani. Az jutott eszembe egyébként, hogy ez a felépített valóság, a propaganda által nyújtott valóság, a beleélem magam, mintha úgy élnék, de mégsem úgy élek, és az ebből fakadó frusztráció idézhet-e elő a mindennapi életbe agresszivitást? Mert amikor én nézem, hogy a magyar emberek vajon miért egyre agresszívabbak egymással szembe is, ha ebben megerősítettek, hogy így van. Van-e ebben szerepe mindennek?
Hogyne, hát egyértelműen van, de csak egy paraszthajszál választja el a tevőleges agresszív akciókat attól, hogy passzívan befogadom, vagy tovább adom a fake news-t. Igazából egy pillanatban személyiségtől függően eljuthat az ember oda, hogy akkor én most valamit csinálok, fegyvert veszek elő, lövök, orba verem, megvárom a sötét utca sarkon. Tehát ez bizonyos mértékig nyilván az alapszemélyiségtől függ, de van ilyen. Ugye a kutatások megint azt mondják, amire az előbb céloztam, de most mondom így megint az angol terminus technicus rá, hogy activist type, tehát az aktivista típusú emberek, azoknál szignifikánsan gyakrabban megy át tényleges agresszióba. Bár a határ egyébként, de nem is tudom, hogy mit nevezünk tényleges agressziónak, mert én már ott tartok, hogy a verbális agressziót, az írott vagy egyéb verbális agressziót is rendkívül veszélyesnek tartom. Tényleg csak egy nüansznyi különbség van szinte a tevőleges agresszió meg a verbális agresszió között, és bizony ezek az activist type emberek, ezek a részben a személyiség szerkezetükből adódóan hajlamosabbak arra, hogy eddig menően kitartsanak az ő inkorporált fake információik, téves információik mellett.
Nekem az is eszembe jutott, hogy attól, hogy valaki mondjuk azt gondolja, hogy ő élhetne igazából olyan életet, mint valamelyik influencer vagy sztár, vagy az állami propaganda szerint neki nagyon jó életének kéne lenni, mert hát itt a gazdaságban minden jól van, hogy ezek a fajta frusztrációk aztán nem érti, hogy miért nem. És akkor valakit mégiscsak el kell kezdenie hibáztatnia, hogy miért nem. Ő miért nem egy jaktól hajózik most, nem tudom, a francia tengeren, vagy miért nem a Balatonon, vagy ő neki miért nincs 36-5000 új ruhája, vagy ő miért nem tud egy akkora családi házat építeni, vagy ő miért nem érzi, hogy neki egyre jobb és egyre több cuccot kellene vennie a mondjuk akár a boltban, mert jobban megy, hogy ez milyen hatást okozhat az emberekben.
Hát ez szerintem a kérdésnek a nagyobbik része az politológiai
választ. Igen, ezt akartam, hogy lehet, hogy a Klára, igen.
Átadom a Klárának. Nyilván ez is egy romboló hatású lehet, de hát egyrészt a személyiség ez ellen védekezik, és saját magának is gyárt teóriákat azért, hogy miért nem. Viszont ugye, amiről beszéltünk, hogy amikor az állam vagy egy hatalmas apparátus beszáll ebbe, hát azonnal készen állnak erre, hogy megmagyarázzák, hogy te szegény vagy. Persze szegény vagy, mert valamikor az 1900-as első évtizedben Gyurcsány Ferenc ellopta nem tudom mit, és akkor neked azért, most csak egy hülye példát mondok. Tehát lehet, ha készen áll egy csapat, aki megmagyarázza, akkor bizony az emberek nagyon-nagyon-nagyon tág határok között ezt a magyarázatot elfogadják, megnyugodják, főleg, ha még aztán perspektívát is kapnak, hogy na de majd csak várd ki a végét, mert most majd jó lesz neked is, hát akkor ugye iszonyatosan sokáig képesek az emberek ebbe megmaradni, ebbe ringatni magukat, és elfogadni a helyzetet, de inkább egy politológust kérdezzünk Lár. Erről.
Teljesen így van, ahogy a Boton mondja, erről szól az ellenségkép keresés, erről szól az a dezinformációknak az a típusa, amelyik meg is magyarázza azt, hogy ki a bűnös, és miért az a bűnös. Nyilvánvalóan a bűnös keresés, a bűnbak keresés, az is egy ősi tevékenység, ugye maga kifejezés vallási indítatású. Egészen egyszerűen az állampolgár az egyén megtartásához kell az is, hogyha nem sikerülnek a célok elérésében az eredmények, akkor megmagyarázzuk azt is, hogy miért nem, és meglegyen az oka, és lehetőleg ez összecsengjen egyébként az eredeti dezinformálási célokkal, és ez mindenütt jelen van. Azonnal meg tudja mondani nem csak az állam, bármilyen intézmény a működésében, hogy nem én vagyok az oka annak, hogy rosszul végzem a munkámat, hanem valami más, valaki más. Társadalmi csoportokat lehet egymás ellen fordítani. Emlékezzetek vissza az ominózus évekig tartó pedagógus problémára, el sikerült jutni a magyar társadalomnak oda, hogy a magyar társadalom jövőjét biztosító pedagógikumot ellenségként kezelje a társadalom, vagy a társadalom nagyon-nagyon széles rétegei. El lehet juttatni bármilyen réteget, az orvosok is már ott vannak, hogy gyakorlatilag az orvos ellenségként jelenik meg, és számtalanszor magam is tanulja vagyok annak, amikor már a beteg semmiféle tiszteletet, semmiféle a betegség által kiszolgáltatott helyzetét sem tekinti, és kifejezetten ellenségként lép fel azzal az emberrel szembe, akitől egyébként az ő egészséges élete függ. Tehát valahogy nagyon-nagyon képes az ellenségkép átalakítani a magatartási mechanizmusainkat, a hosszú távú magatartási mechanizmusainkat is, és az egyéni ítélőképességet is. Én politológusként nagyon sokszor találkozom különösen választások idején választópolgárokkal, akik önmagukat cáfolják, önmaguk mondják ki az ellentéteket az érzetük és a valóság között, de a valóságot akkor sem hajlandók elfogadni. Rávilágíthat az ember szakértelemmel, rávilágíthat érzelemmel, rávilágíthat akármilyen módon, nem lehet, vagy nagyon-nagyon kismértékben lehet változtatni a meggyőződésen, amely meggyőződés valamilyen befolyásolás hatására alakult ki. A kommunikáció lehet ebben segédeszköz, az én megítélésem szerint, és mindig azt mondom, hogy amikor információt próbálok kontrollálni, felülírni, dezinformációt próbálok korrigálni, helyretenni, akkor azt sosem tehetem úgy, ahogyan én, az én gondolkodásom, az én ismereteim, az én tapasztalásaim, az én személyiségem, intellektusom alapján tenném, hanem csak akkor tudok valamicske eredményt elérni, hogyha a velem szemben álló, a befogadó intellektusából indulok ki, a befogadó tapasztalásaiból indulok ki, az ő szűrőjét nézem, az ő stílusát nézem, és abban tudok mozogni. Magyarul nem tudom megmagyarázni milyen példát hozzak, nem magasan iskolázott személynek az én magas iskolázottságom alapján a dezinformáció hamisságát, hanem csak azon az alapon, azon a szinten tudom elfogadtatni és megértetni, ami az ő számára befogadható. Amilyen szinten egyébként maga a dezinformáció is megy. Mert ha megnézitek a dezinformáció működését, akkor azt látjátok, hogy azon a szinten történik, ahol a legszélesebben befogadható. A legszélesebb körül. Ez a lassan mondom, hogy mindenki érte.
Legegyszerűbben megfogalmazott, legegyszerűbb üzenetekkel dolgozó.
Igen, igen, igen. És az pillanatok alatt beül, és te hiába akarsz racionális érveket, akár több szinten is rá csatlakoztatni, vagy melléje tenni, nem megy, azon a szinten kell megoldani, ahol a befogadó van.
Botond?
Röviden csak annyit tennék hozzá, hogy van egy ilyen, tehát nem mindig elég egy fake információt megcáfolni, tehát ez a ház azért gyulladt ki, mert a Józsi bácsi szándékosan tüzet okozott. Na most ezt meg lehet cáfolni, hogy nem, ez a ház nem azért gyulladt ki, mert Józsi bácsi tüzet okozott, pont. A probléma az ott van, hogy van egy gap, van egy nyílás, egy szakadék, tehát hogyha mentálisan nem kapunk egy másik plauzibilis magyarázatot, egy valószínű magyarázatot arra, akkor látjuk, ez megint egy kőkemény kutatási eredmény, akkor megmarad az, hogy mégiscsak valószínű, hogy a Józsi bácsi gyújtotta föl a házat, mert igazából ezt ugyan cáfolták, hogy a tűzvizsgálat eredménye, de akkor én viszont nem kaptam magyarázatot arra, hogy akkor mégis mi történt, vagy nem elég, számomra nem elég hiteles magyarázatot
vagy nem érthető.
Kaptam. Vagy nem érthető, csak az embernek megvan egy igénye, hogy akkor azt pótolja valami mással, és ne a véletlennel, tehát ne csak egy egyszerű ilyen dolog jöjjön. Még nagyon rövid reflexió, és akkor utána adom át a szerkesztőasszonynak a vezetés, hogy a kutatásokban világosan látszik, hogy három olyan terület van, ahol nagyon-nagyon veszélyes ez az egész dezinformáció dolog. Ugye a választások, tehát választás, hát nálunk most már nem nagyon van ilyen, hogy népszavazás, de külön vizsgálják a népi kezdeményezések, népszavazások befolyásolásának a lehetőségét.
Megnézhetjük Anglia kilépését az Unióból, a Brexitet, ami egy nagyon jó
például. És a harmadik, amiről nem beszéltünk, de hát valószínűleg adásidő hiány nem is akarok ebbe belemenni, de borzasztó komoly, az egészségügyi kommunikáció. Tehát az egészségügyi kommunikáció csak dióhajban borzasztó veszélyhelyzeteket teremthet, mert jöhet egy info, hogy mondjuk a nem tudom mi elleni oltás, most legyen COVID, vagy akármi, az mikrocsipeket ültetnek be vele, és vigyázat, és akkor ugye itt jöhet a bárki, a tisztifőorvos, országos tisztifőorvos, vagy kutatások, vagy bárki, ez marad, ez beég az emberekbe, és gyűrűzik tovább, és akkor most nem is csak a mondjuk a COVID-ra, hanem például azt látjuk, ugye ezek is friss hírek viszonylag, hogy szerencsétlen gyerekorvosok már fizikális támadásoknak is néha ki vannak téve, hogyha szeretnének ragaszkodni a klasszikus kötelező védőoltások beadásához. Tehát hiába van itt a nyakunkon a szamárköhögés járvány újra, amit mondjuk itt el akartak sikálni Magyarországon is, csak most szerintem 24-48 óráján akkor láttak, hogy nem lehet elsikálni, mert eddig nem, meg nincs, meg csak néhány megyében, meg stb. Dehogy nem, csak ugye akkor ehhez ellen tökéletes védőoltásunk van, csak kicsit föl kéne frissíteni, de amikor orba vágja a gyereknek a szülője a gyerekorvost, hogy ő nem, ő oltás ellenes, és ő se ezt, se mást, sem ilyet, ennek azért nagyon komoly következményei lehetnek társadalmi szinten is.
Veszélyeztetés nagyon nagy szinten működik.
Eszembe jutott, hogy vajon véletlenszerű-e az, hogy mondjuk az orvosoknak a presztízsét, a tanároknak a presztízsét veszik el. Például, hogy nincs ebbe egy olyan, hogy azért a társadalom számára voltak olyanok, akik meghatározó véleményt mondtak, és az emberek arra hallgattak. Azért a tanároknak volt egy tisztelete. Amit egy tanár mondott egy faluba, annak volt valami mintaértéke. Az orvosnak volt egy tisztelete, amit az orvos mondott, arra úgy hallgattak. Kettő ilyen fontos megmondó réteget sikerült kioffolni. Talán minél több megmondó réteget, aki esetleg komoly dolgokat tudna mondani, kioffoljuk, akkor annál könnyebb a saját egyfajta propaganda gépezetünk által mondott dolgokat levinni az emberek torkán, annál kevesebb a kontroll, annál kevesebb emberre hallgatunk, és van ott mellettünk, mint tanácsadó, aki volt régen.
Ez így van. A társadalomban az értelmiségnek mindig az volt a dolga, hogy a társadalmat fejlessze. Össztársadalmi szinten, speciális szinteken is, szakmai szinteken is mindig előre vigye. Ehhez szükséges volt a jó felkészítés, tehát az iskolázás, és szükséges volt a társadalmi presztízs megléte is. Igen ám, de ez azt eredményezi, hogy ez az értelmiségi réteg képes kontrollálni a döntéshozót. Ez a társadalmi réteg képes érvrendszert építeni a rossz döntéshozatal ellenében, képes rámutatni azokra a gócpontokra, amik veszélyhelyzetet vagy veszélyeztetést jelentenek a társadalom számára. Nyilvánvalóan ez hatalmi pozícióban lévő döntéshozók számára mindig nehézséget jelent. Az értelmiség kiiktatása, kérem szépen, nem mai történet. Ez nagyon sokszor megtörtént a világtörténetben. Mutaljak vissza az orvosperek annó történéseire több országban, mert nem csak egy országban zajlott ilyen, vagy konkrétan Ázsiában az értelmiség teljes kiirtására némely országokban.
Kambodzsa.
Kambodzsa, igen. A túlhatalomra való törekvés, ugye a hatalomnak ez az egyik iszonyatos nagy kockázata, hogy aki hatalomban van, az előbb-utóbb törekedni fog túlhatalom megszerzésére. A túlhatalomra való törekvés az azt jelenti, hogy ellenséggé válik az a szakértő, az a segítő is, aki lehet, hogy a hatalomhoz való út során segített, de birtokában van annak a tudásnak, hogy látja a hatalom rossz működését, és ezt képes kritizálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy a társadalomtudósok vannak a legrosszabb helyzetben ebből a szempontból, mert ugye a társadalomtudósok azok szociológusok, politológusok, bizonyos értelemben közgazdászok is, akik megmondják, hogy ez itt rosszul működik, és ezen vagy azon változtatni kellene. A hatalomban lévők számára viszont az, hogy rámutatunk valamire, ami rossz, az ellenséges tevékenység. És igen, ebben mindig van tendencia, hogy azokat, történelmileg van mindig tendencia, hogy azokat, akik erre képesek, azokat visszaszorítani, néha, ahogy Kambodzsa példáját mondjuk, teljes mértékben likvidálni.
Oké. Most arról próbáljunk akkor beszélni így a vége felé, hogy vagy mit tehetünk, hogy ezt viszonylag normális mederbe tartsuk, mondjuk a közösségi média hatását ránk, vagy ennek a dezinformáció halmaznak a hatását ránk. Vannak-e védekezési módszerek? Mi alapján próbáljunk ebbe az egészbe eligazodni? És mondjuk, akik szülők és gyerekeket nevelnek, tudnak-e bármit tenni, hogy egy kicsit normálisabb legyen, vagy legalább a nem mindennek az elfogadásának, vagy nem mindennek az elhívésének a csirája nőjön egyre nagyobbra az emberekbe.
A közösségi média sem fánterem. Emberek hozzák létre, emberi szerveződés nyomán jön létre, emberi szabályozással jön létre. Mindig vitatkozom azokkal a barátaimmal, akik erre eszköznek, vagy megoldásnak a kivonulást mondják, hogy kivonulunk. Nem facebookozunk, nem tiltom a gyereket, nincs tévé. Ugye ennek az első lépés az volt, hogy nincs tévé. És rá
most
kellett
nincs
jönni,
telefon,
hogy...
igen.
És akkor mi van? Ömlik máshonnan, más forrásból. Ezt a technika megoldotta. Én inkább azt gondolom, hogy itt két lehetőség van. Az egyik a mindenféleképpen a tanulás, a fejlődés. Az önfejlődés, nem megelégedni azzal, ami van, és nézni. Információ, dezinformáció vonatkozásában csak is a többletinformáció az, ami segíteni tud. Tehát, hogyha én leredukálom, egyre kevésbé vagyok hajlandó a közösségi média információ halmazában mozogni, akkor kizárom magamat, kizárom a lehetőségből is, hogy befolyásolni tudjam ezt. Befolyásolni a közösségi média működését csak közösségi médián való etikus, helytálló információk bázisán való működéssel lehet. Én borzasztóan örülök, amikor egy-egy influencer, egy-egy TikToker, vagy akármilyen social media sztár odaáll valamilyen jó ügy mellé. Legyen az környezetvédelem, legyen az állatvédelem, bármi, ami a társadalomban nagyon fontos, és nem kap megfelelő támogatást, és ilyenkor azt mondom, hogy de ezerrel kell támogatni. Szelektálni kell, válogatni kell, de az információval bánni kell, és tudni kell bánni. Nagyon-nagyon nagy várakozással nézek azon tevékenységek, azon közösségek tevékenysége elé, amik azt a célt tűzik ki, hogy felkészíteni a szülőket arra, hogy a gyereket hogyan informálja. Hogy a gyerek számára milyen eszközhasználati elveket határozzon meg, mert hiába veszi el a gyerektől az okostelefont a szülő, lesz a szomszéd gyereknek. Vagy meg hozzájuk a pattásnak. Hozzájuk máshogyan. Nem. A tudás. Sajnos én nagyon konzervatív vagyok abban, hogy én hiszek a tudásban, és nem nagyon tud ebben megringatni engem semmi. Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy minél többet tapasztalunk, minél többet tudunk, annál felvértezettebbek lehetünk. Csak sajnos az ember lusta. Tanulni is lusta. Ezen kellene valahogy divattá kellene tenni a tudást. Most mondok erre egy social media példát, jó példát. Borzasztóan tetszett, a TikTokon megjelent egy kihívás, hogy minden héten olvass el egy könyvet. Ne hieges vízzel öntsd le a szomszédodat, meg ne, mit tudom én, egyéb ökörség, olvass el egy könyvet és számolj be róla. Tehát lehet használni a social médiát jóra. Lehet használni a social médiát valós információ terjesztésére, okosság, tudás terjesztésére. Ezt kell tenni. Szerintem.
Botond.
Egyetértek, nem is tudnék ennél okosabbat mondani. Nem hiszem, hogy ennél sokkal többet tehetünk. Tudás terjesztése, és a módszer, tehát ez nem is tudom, hogy Klára hogy fogalmazott, hogy a gyerekeknek átadni azt a technikát, ahogy tudják. Ez borzasztóan fontos, mert a jövőt sem látjuk, tehát most beszélünk TikTokerekről, de hogy 10 év múlva mi lesz az a technológiai újítás, ami az akkori, mi gyerekeink, unokáink kezébe ott lesz, de nem készíthetjük fel, hogy hogy bánja Facebookkal, hogy bánja TikTokkal, hogy bánja ezzel. Általános elvekre kell felkészítenünk a gyerekeinket, és hát ez tényleg azt gondolom, hogy a tudás. Internet előtti időkben is én azt gondolom, hogy egy szülő, akinek otthon egy több ezer kötetes könyvtára volt, és a gyerek leemelhetett egy szaklexikont arról, és valaminek utána nézhetett, illetve látta a példát, hogy a szülője is utána néz, utána olvas több könyvet, a jobb polcról leemel egyet, meg hozzá egyet a bal polcról. Hát ugyanezt kell, hogy történjen a mai világban is, a közösségi média világában is, az internet világában.
Egyelőre azt hiszem azért mégiscsak az van, hogy like-ban mérik a dolgokat, és egy szépen megcsinált, jó sikerült fotó, ami lehet, hogy hamisságokkal készült, több like-ot érhet el, mint esetleg az, hogy olvas minden héten egy könyvet, és akkor összességében egyelőre még én azt látom, hogy a közösségi média hatása egyelőre a külsőnk megcsinálása felé sokkal erősebben visz, mint bármi más felé.
Ez a társadalmi értékek átalakulásán, az alaptársadalmi értékek alakulásán múlik elsősorban. Abban a pillanatban, hogyha egy generáció számára fontossá válik a belső érték, a tudás, a szellemiség, a jóság, azok az erkölcsi értékek, amelyek mindig is fontosak voltak az emberiség számára, abban a pillanatban a társadalom tud változtatni. Én ezt értem, amit az előbb a Botond is mondott, hogy olyan általános elveket adjunk át a gyerekeknek, amik felvértezik őket arra, hogy lásson hazugságot, lásson valóságot. Lásson értéket és értéktelent. Tudjon következtetni, és tudjon különbséget tenni. Abban a pillanatban, ha megtanítja a szülő a gyerekét arra, hogy tudjon különbséget tenni és gondolkozni. Abban a pillanatban már a gyerek fel van vértezve.
Igen, megtanulja a védekezési technikákat, és mindegy, hogy milyen platformok,
igen,
vagy dezinformációs, igen, hálózatok, igen, jönnek létre, el tud bennük igazodni, és tudja azt, hogy mit kell tenni. Hát szülőként is valószínű, ezt kell tenni, tanárként is ezt kell tenni, meg hát nekünk újságot csinálva újságíróként is sokszor ezt kell tenni. Székely Klárának köszönöm, hogy beszélgetett, köszönöm, velünk, Buda Botondnak is köszönöm, hogy beszélgetett velünk, nektek pedig köszönöm, hogy végighallgattatok bennünket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és támogassátok a Nyugatot, ha szeretnétek még több ilyen beszélgetést hallani. Köszönöm a figyelmeteket, Roznár Gyöngyit hallottátok, sziasztok!